Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban a második fejezetnél tartunk most, a pünkösdi eseménynél. A második fejezet három nagy részből áll. Az első részben, az első 13 versben Lukács elmondja, hogy mi történt ezen a napon. Szól a Szentlélek kiáradásának kísérő jelenségeiről, arról, hogy zúgó szél támadt, arról, hogy kettős lángnyelvek jelentek meg, és szálltak az apostolokra, és arról, hogy erre nyelveken kezdtek imádkozni. A második rész Péter beszéde, hosszú, majdnem 30 versnyi beszéde, a 14. verstől a 41-esig, és erről lesz ma szó. A harmadik rész pedig a 42-es verstől végig, a fejezet végéig, a 47. versig. Itt a beszéd hatásával ismerkedünk meg. A hatalmas tömegből több mint 3000 ember megtért, és nyomban létrejött, élni kezdett az egyház. Az egyház. Ami a mai hallgató, olvasó számára az első pünkösd eseményeinek hallgatásakor vagy olvasásakor talán a legszembetűnőbb, hogy milyen gyökeres változásokon is megy keresztül az, akire leszáll, akit eltölt a Szentlélek. Elsősorban Péter apostolra gondolok, hiszen a második fejezetben ő áll az események középpontjában. Már az Ószövetségből ismerjük ennek a változásnak a hatalmas ígéretét. Például Sámuel első könyvében, a 10. fejezet 6. versben a próféta Sámuel ezt mondja Saulnak, a választott nép első királyának. És akkor az Úr lelke reátszál, és más emberré leszel. Más emberré leszel. No, pontosan ez történt Péter apostollal pünkösdkor. Más emberré lett. Tudjuk, hogy milyen ember volt Péter a lélek kiáradását megelőzően, apostoltársaival együtt. Valamennyien meglehetősen gyávák voltak, magára hagyták Jézust a döntő órában. Péter Jánossal és Jakabbal együtt még imádkozni sem volt képes érte a Gecsemáni kertben, Jézus életének legnehezebb órájában, a döntés órájában. Sőt, Péter még meg is tagadta az Urat, mégpedig háromszor. És ezen kívül pedig hiába töltött Jézussal mintegy 3,5 évet, még mindig nem értette őt. Nem értette, hogy kicsoda Jézus, és miért teszi mindazt, amit tesz. Ez volt korábban, amikor azután a lélek leszállt rá, pünkösdkor, Péterre, előttünk áll egy egészen más személyiség, új ember, olyan ember, aki nem fél semmitől, hanem teljes bátorsággal kilép az addig bezárt teremből, és beszélni kezd az egybegyűlt hatalmas tömeghez. Olyan ember áll immár előttünk, aki pontosan érti, és világosan szólja az Úr dolgait. Olyan ember, aki ráadásul még, ez is fontos, elég leleményes ahhoz, hogy meglássa és megragadja a kínálkozó alkalmat az örömhír hirdetésére itt a tömegben. Hiszen amikor a tömegre is leszáll a Szentlélek, és sokan elkezdenek nyelveken imádkozni. Nyelveken. Ami akkor és ott nagyon feltűnő lehetett, és nagyon erőteljesen rájuk irányította a figyelmet. Szóval ebben a lélektani pillanatban Péter meglátja, fölismeri, és meg is ragadja az alkalmat arra, hogy Jézusról tanítson. Leleményes. És az apostolok cselekedeteiből kiderül, hogy általában is ez jellemezte őt. Például a 3. fejezet 11-es versétől kezdődő szakaszban Hasonlóan figyelemkeltő és feltűnő dolog történt, amikor Péter meggyógyított egy sánta koldust a zsúfolt templom téren, aki, a koldus, majd nyomában a tömeg, erre hangosan kezdte dicsérni Istent. Na most Péter ezt a spontán lelkesedést kihasználva azonnal elkezdte hirdetni az evangéliumot, meg a megtérést. Az alkalmak megragadása, ebben is, mint oly sok másban, az ősegyház példamutató volt, és igazán volna mit tanulnunk az apostoloktól ma. De térjünk vissza az első pünkösthöz. Az, amit pünkösdi beszédnek nevezünk, az, amit itt Péter elmond az ünnepre összegyülekezett tömegnek, nagyjából Krisztus után úgy 31-ben, no szóval az nem más, mint az evangélium első megfogalmazása. Ez a beszéd lett az ősegyház igehirdetésének alapja, mintája, az a váz, amelyre azután nagyon sok minden még ráépült. Hiszen már pár verssel később, a 42-es versben azt olvassuk, hogy Péterhez hasonlóan a többi apostol úgy szintén hirdette az igét, és nőtt-nőtt a Krisztusban hívők száma szinte napról napra. Oly annyira, hogy nem sokkal később megszületett az igény a Krisztussal kapcsolatos események lejegyzésére, írásos megörökítésére, leírására. No, így keletkezett a 40-es évek végén a minden bizonnyal legelső keresztényirat, az úgynevezett ős Márk. Az általunk ma ismert Márk evangéliumnak az előzménye. Most már le is kellett írni tehát. Egy szó mint száz, az egyház nem másban, hanem éppen az igehirdetésben született meg. Az igehirdetésben. Pünköstkor pontosan az következett be, amit évszázadokkal korábban Joel próféta megjövendölt könyve harmadik fejezetében, hogy tudnék, Isten kitöltötte a szent lelket mindenkire. Mindenkire. Erről szól Péter a maga beszédje elején, a 14-es verstől a 21-es versig. Nos hát, mi volt ennek a változásnak a lényege? Az Ószövetség népe rá volt utalva a maga vallási vezetőire. Ezek óriási tekintéllyel irányították az embereket, akik pedig követték vezetőiket egyszerűen, és nem kis részben ez vezetett Jézus elvetéséhez. Mivel a zsidó vallási és politikai vezetők elutasították Jézust, hát így aztán elutasította őt a nép nagy része is, ilyen tekintélyük volt a vezetőknek. Na most viszont Isten szent lelke veszi át a vezetést, mert a lelket megkapta mindenki ezen az ünnepen nemre és életkorra és társadalmi státuszára való tekintet nélkül, megkapták férfiak és nők, ifjak és vének, szolgák és szolgáló leányok, mindenki. Amikor majd ez bekövetkezik, jövendölték a múltban egyöntetűen a proféták, akkor elsősorban, és itt mindegyik egyetért, elsősorban is az történik, hogy mindenki Isten ismeretére jut, Isten ismeretére. Megismeri az ő személyét és jellemét, cselekvését és gondolkodását, mégpedig úgy, hogy a megtéréssel személyes kapcsolatra léphet vele. Márpedig az örök életnek is ez az ismeret a lényege a János evangéliumban, ahol Jézus azt mondja, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, mondja Istennek, és akit te küldtél, Jézus Krisztust. Tehát ez a legelső dolog. A prófétálás adománya pedig ezzel összefüggésben egyetemes lesz. Bárki kérheti ezt a karizmát, ahogy Pál apostol nagyon érdekes. Mindenkihez fordulva mondja ezt az első korintusi levélben, a 14-es fejezet első versében. Azt mondja, keressétek vagy kérjétek buzgón a lelki adományokat, de különösen azt, hogy prófétálhassatok. Hát döbbenetes. A Szentlélek adományának és a prófétai karizmának ez az általánossá válása, ez döbbenetes. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy pünkösd után megváltozik a prófétálásnak a jellege. Megváltozik. Hogyan? Az ószövetségi prófétálás kivételes adomány volt, kiválasztott kevesek gyakorolták, és rendszerint a jövőre vonatkozott. Na most a pünkösd utáni, és persze a mai, immáron egyetemessé vált, mindenki által kérhető és elnyerhető prófétai karizma viszont főleg a jelenről szól. Az ember Isten szavát szólja saját korához alkalmazva azt, korának, a mai világ folyamatoknak egy-egy jelenségét nem a saját szemével nézi, hanem Isten látásmódja alapján értelmezi, és ezt mondja el. Egy-kettő pedig, hogy továbbá minden lehetséges fórumon leleplezi a gonosz, megtévesztő munkáit, amelynek, vagy inkább akinek célja, hogy rabjává tegye az embereket. A család, a hit, az egyház és a nemzet lerombolása által, röviden, minden olyan keretnek a lerombolása által, amelyek az ember öntudatát, identitástudatát, önazonosságát meghatározzák. Tehát egyrészt Isten látása alapján értelmezni a kor jelenségeit, másrészt leleplezni a gonosz munkáit. Azt az embert, aki ezt a két dolgot magas szinten és kiemelkedően nagy hatékonysággal űzi, na azt nevezzük ma prófétának. Azt, hogy a Szentlélek első számú adománya vagy hatása valóban az Isten ismeret, egyáltalán az ismeret, ezt jól mutatja Péter beszéde, miután megkapta ezt az ismeret karizmát. Először is Péter hajszál pontosan tudja ekkor, hogy melyik ószövetségi proféciák adnak magyarázatot a jelen helyzetre, ami ott kialakult, a pünkösdi jelenségre, illetve a Jézussal történtekre ugyancsak, halálára, föltámadására, mennybe menetelére. Pontosan tudja, hogy mit idézzen. A beszédből, amely az apostolok cselekedeteinek a második fejezet 14-es versétől tart tehát jó hosszan a 41-es versig, én kiemelem most a három leglényegesebb proféciát, amelyeket Péter apostol idézett ott az egybegyűlteknek pünköstkor. Elsőnek idézi Péter a már említett Joelt. Hát mi történik itt? Mi történik? Kérdezi a pünkösdi tömeg. Nos, az történik, kedves testvérek, feleli Péter, amiről réges-régen már Joel próféta beszélt, hogy kitöltetett a Szent Lélek. Így olvasom ezt a részt az apostolok cselekedetei második könyvének 14. versétől a 21-esig. Így olvasom. Akkor Péter, aki a 11-jel ott állt, felemelte szavát, és beszédet intézett hozzájuk. Zsidó férfiak, Jeruzsálem összes lakója, tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat. Nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nappalnak még csak a harmadik órája van, hanem az történt, amit Joel próféta megmondott. Mit mondott meg? Következik. És ez lesz az utolsó napokban, mondja az Úr, kiárasztom lelkemet minden emberre, akkor fiaitok és leányaitok profétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek. Szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban, és profétálni fognak. Csodákat fogok tenni odafönn az égen, és jeleket lenn a földön, vért, tüzet és füstpárát, a nap sötétségé fog változni, a hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. És ez fog történni. Mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül. Tehát ez az első idézet, a Joel profécia az eseményeknek a magyarázatára. Másodiknak Péter a 16. Zsoltárt idézi, amelyben található a feltámadásnak egy egészen különleges megjövendülése. Olvasom, hogy mit is mond Péter a második fejezet 22-es versétől a 28-as versig. Izraelita férfiak, halljátok ezeket a szavakat. Ti a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel igazolt, amelyeket, mint ti is tudjátok, Isten ő általa művelt közöttetek. Nos, ezt az embert istentelenek keze által felszögezve megöltétek, miután Isten elhatározott terve és előre tudása szerint átadatott. Isten azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt, amint hogy lehetetlen is volt, hogy azok a bilincsek fogva tartsák, mert Dávid róla mondja, itt jön a 16. Zsoltár, Dávid róla mondja, magam előtt látom az Urat mindenkor, mert jobbomon áll ő, hogy meg ne inogjak. Ezért örvend a szívem, és újjong a nyelvem, sőt, testem is békében nyugszik el, és figyelem, kedves hallgatóim, most jön a lényeg, szóval testem is békében nyugszik el, mert nem hagyod lelkemet az alvilágban, és nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Megmutatod nekem az életútját, és színed előtt örömmel töltesz el engem. Ebben a részben Péter nem kevesebb, mint 4 Zsoltár verset idézett a 16. Zsoltárból, de a kulcs az a következő 2 kifejezés, amikor azt mondja a Zsoltáros sok száz évvel Krisztus előtt, nem hagyod lelkemet az alvilágban, és nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Maga Péter magyarázza meg ezeket az igencsak különös szavakat. Azzal kezdi, hogy itt a próféta, a Zsoltáros, vagyis Dávid nem a saját feltámadásáról beszél. Dávid, tudjuk, meghalt és sírjában pihen, mondja Péter, hanem Krisztus feltámadásáról beszél. És pedig milyen feltámadásról? Hát a testi feltámadásról. Hiszen míg az első sor a lélek feltámadásáról szól, nem hagyod lelkemet a pokolban vagy a seholban, a folytatás az nem. Az már egyértelműen testről szól, nagyon drasztikus szavakkal. Nem engeded, hogy szented, azaz Krisztus, rothadást lásson. Rothadást, nagyon durva szó. A régiek ugyanis úgy hitték, hogy a test felbomlása 3 nappal a halál után válik visszavonhatatlanná. Na, pontosan ez az. Pontosan ez az, kedves hallgatóim, amit nem enged meg Isten a Messiás, a Krisztus, vagyis a felkent esetében. Ezért mondja a Szentírás, et resurrexit, terciádie, és feltámadott a 3. napon. A 3. napon. Péter tehát így zárja beszédének eme részét. Ezt a Jézust, ezt a Jézust. Isten feltámasztotta, és ennek mi mindnyájan a tanúi vagyunk. No, ez a Zsoltár, 16-os Zsoltár, ez volt tehát Péter második idézete, második Ószövetség idézete Jézusnak a teszt szerinti föltámadásáról. És van még egy harmadik, lényeges ószövetségi idézet Péternek ebben a pünkösdi beszédében, és pedig a 110. Zsoltárnak az eleje, amely Krisztus mennybe meneteléről szólt. Ugye itt olvastunk feltámadásáról, most a mennybe meneteléről szól. És Péter erről beszél, vagy ezt idézi a 33. verstől a 36-osig tartó szakaszban. Így olvasom. Miután tehát Isten jobbja felmagasztalta őt, már tudnélik Jézust, na ezután kiárasztotta a Szent Lelket, akit az Atya neki megígért. És ez az, akit ti most láttok és hallotok, a Szent Lélek. Mert nem Dávid ment fel az égbe, hiszen ő azt mondja, na most következik a 110. Zsoltár arról, hogy mi is történt a mennyben. Szóval azt mondja Dávid, hogy szólt az Úr az én Uramnak, jobbom felől foglalj helyet, míg én ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Ez a 110. Zsoltár első verse. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá, vagyis messiássá felkenté. Tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Na, eddig olvasom. Tehát ez volt a Péter beszédből a második fejezet 33-astól 33-ig terjedő szakasza. Tehát ez az egyik dolog, a Szentlélek vételének első hatása Péter esetében, Péter apostolnál, de általában is a legtöbb embernél az ismeret karizmája. Ez az első, az ismeret karizmája. Istennek és Isten dolgainak ismerete. Amikor a lélektől megkapjuk a képességet arra, hogy mi megismerjük az Urat. Plusz ehhez természetesen emberi erőfeszítésre is nagy szükség van, hogy legyen mit megérteni. Tehát Isten szavának az olvasására és az imádságra. Láttuk is korábban, hogyan forgatták, miként kutatták az apostolok a mennybe menetel és a pünköst között eltelt 10 napban, meg nyilván előtte is, szóval ebben a 10 napban az írásokat, és mennyire buzgón imádkoztak. Tehát ez az egyik dolog, amiről hosszabban beszéltem, a tudás karizma, amit a Szentlélek megad. A másik dolog pedig az, hogy Péter, figyeljük meg, veszi a bátorságot, hogy szabadon értelmezze, és az akkori adott helyzethez alkalmazza a proféciákat. Például Joel a maga idejében ezt a híres nevezetes jövendőlését így kezdte, és lesz ezután, hogy a lélek kiárad. No, Péter ezt megváltoztatja, így változtatja meg, és lesz az utolsó napokban. Tehát nem ezután, az utolsó napokban. Látszólag ugye apró változtatás ez, de egy hatalmas felismerés áll a hátterében. Valami, amiről Joel proféta természetesen még semmit nem tudhatott. Az, hogy Krisztussal valóban elkezdődtek az utolsó napok, a végső idő. Nem naptárilag értve természetesen, hanem úgy, hogy Jézus, Isten utolsó küldötte volt, a legutolsó, és nem lesz több, és nem lesz másik, hanem ő rá kell hallgatni, neki engedelmeskedni. Ettől, és nem mástól, ettől függ kinek az ítélete. és ez a korszak tart az első pünkösdtől végig, az ítéletig, az ítélet napjáig, bármilyen hosszú legyen is ez egyébként a naptárban. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.